Kedves hallgatóim! Ma a Mária korszak jelenései sorozatomból messze kilógó, de mégis az emberi üdvösség szempontjából a legkorszakváltóbb tényezővel foglalkozom Szent Család ünnepelévén, a Szent Családdal. Azzal a szeretett közösséggel, melyet a boldogságos Szűz Mária, Szent József és Jézus Krisztus alkotott, melyben a megtestesült ige földi életének legnagyobb részét töltötte. A 17. században kezdték külön ünnepelni, még nem, 11. Pius pápa a vízkereszt nyolcadába eső vasárnapra tette. Utóbb azonban 1969 óta a karácsony nyolcadába eső vasárnapon van az ünnepe. A Szent Család ünneplésével, mely gyakorlatilag az év utolsó napja is, az egyház mintaképet állít elénk, az új esztendőben követendő példaként. A katolikus anyaszentegyház annyira fontosnak tartja a családot, hogy az év utolsó vasárnapját a családnak szenteli. Okkal, hiszen a Szent Család vasárnapja mindannyiunk ünnepe, mivel mindenkinek van valami köze a családhoz. Minden ember családból származik, és valamiképp családhoz kötődik. A család, mint közösség, nem csak a társadalom legkisebb alkotó sejtje, nem csak az egyház alapsejtje, de némileg a Szent Háromságot formázó egység is, ennél fogva a házasságot nem véletlenül emelte Isten szentségi rangra. Mi mindannyian családban és általa valósítjuk meg a földi és örök hivatásunkat. A család Isten tevékenységének a helye, ezért nevezhetjük családegyházként. Isten ajándékából a család az éltető gyökerünk, és gyöker nélkül nem lehet életképes a növény sem. Az ember sokkal összetettebb a növényeknél, ám de egészséges családi háttér nélkül, vagy mondhatjuk egészséges gyökerek nélkül, nehézségek támadnak az életében. Nem véletlenül van kitéve támadásoknak a család intézménye, hiszen a gonoszság erői a családban látják akadályát az embertömegek engedelmes masszává formálásának. A Szent Családot példaként tekintő és ezáltal harmonikusan élő családok hivatásukat tekintve családegyházak, mivel a bennük felnövekvő generációk Isten országának építői és várományosai Krisztus a mi Urunk által. Túl a biológiai kötődésen a család a legfontosabb emberi értékek és alapviszonyulások átadásának helye a gyermek felé. Itt tanulnak meg szeretni, imádkozni, megbízni, elsajátítva az anyanyelvet, a viselkedési formákat, a kultúrát, a nemzettudatot és a vallási magatartás mintákat. A születés után lényegileg a családban formálódunk igazi emberré. Az egy férfi és egy nő házasság kötésében Isten teremtése és a háromság viszfénye tükröződik és modelleződik. Sajnos ezt a szerelmi háromszöget ma sokan súlyosan félreértelmezik, behelyettesítve Istent a bűnnel. A család magja ugyanis két ember kivételes, máshoz nem hasonlítható hűséges kapcsolata. A Biblia megkapó képekkel írja le ezt a közösséget. Ádám újjong a feleségével Évával való találkozás után, csont a csontomból és hús a húsomból, írja a Teremtés könyve. A férfi és nő egyenlőek, mégis lényegesen különböznek egymástól, ám de épp egy gyönyörűséges és nagyszerű különbségben van legnagyobb erejük. A férfi és nő együtt jóval több, mint egyszerűen két személy. Kétféleségük a bennük rejlő teremtő erő isteni záloga, vagyis a kétféleség kettejük gazdagító egysége. Ez nyomon követhető az emberiség egész történelmében, ideértve a megváltás történetét is. az új szövetség kiegészíti és finomítja az Ószövetségtől örökölt emberi valóságot leíró tanítást. Jézus felemeli a természetes valóságot a házasságban, és külön kegyelmek helyévé teszi, hangsúlyozva a férfi és a nő egyenrangúságát, és ezért jelenti ki Máténál, hogy a házasság valójában isteni valóság, amit Isten egybekötött ember szétne válassza. A megtestesült fiúisten emberként családban született, élt, növekedett, és Mária és József közösségében gyermekként tanulta meg a társadalmi szokásrendet és az egymás szolgálatát. A Szent Család tehát egyféleképp eszmény, ugyanakkor a leghétköznapibb útmutatás és példa is. A Szent Család a beteljesült emberi élet mintája, ugyanakkor elgondolkodtató. Hiszen József úgy apa, hogy nem vér szerinti atya Jézusnak. Mária úgy feleség, hogy Józseffel való kapcsolata más volt, mint a házasságokban. Jézus úgy gyermek, hogy minden emberi kötődésen túl atyának az Istent nevezi, testvéreinek pedig minden ember, aki befogadja és megtartja az ő tanítását. Isten örök szándéka szerint a Szent Család az egész emberiség boldog, beteljesült életének a legtömörebb összegzése. Ám erre így fakadhat ki sok ember. Persze, a Szent Család kivételes kegyelmekkel volt elhalmozva, és életük a mennyei atya egyedülálló oltalma alatt állott. Nos, kedves hallgatóim, ez a vélekedés csak az ismeretek hiányos volta miatt lehetséges. Az isteni kegyelmeket és az égi oltalmat nem vonhatjuk kétségbe, de azt az ember feletti felelősséget sem, ami Máriára és Józsefre hárult, Isten fiának nevelésében. De kezdjük sorjában. Hány hallgatómnak kellett a teljes létbizonytalanságban megszülni gyermekét egy istáló körülményei között? Hány embernek kellett éjjel-nappal menekülnie egy Heródes típusú tömeggyilkos elől? Sötétben áthaladni egy olyan sivatagos területen, amelyben rablóbandák és vadállatok várták az eféle utazókat. Menekülni úgy, hogy a másik országban, Egyiptomban sem volt nyugalmuk, hiszen Heródes kommandósai életre halálra keresték a Szent Családot. Volt, ahol csak órákat tölthettek, és volt hely, ahol csak napokat. Onnan is az utolsó pillanatban kellett menekülniük. Ráadásul nem egy hitelkártya biztosította a megélhetésüket, hanem József spontán munkája, melyhez magával kellett cipelnie az alapszerszámait is. De sorolhatnám a végtelenségig. Persze felmerülhet valakiben az is, hogy könnyű három szent életűnek megértenie egymást. Hát igen. Mária fogantatása első pillanatától szeplőtelen, ő maga is tisztában volt ezzel, és folyton hálát adott az Úrnak megváltásáért. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Ugyanakkor a szűzanya a Szentlélek Isten arájának méltóságában mégis a legkisebb szolgáló leányként dolgozott családjáért, segített másokat, miként teszi máig is a jelenéseiben. Szent József, aki a csend és az elvonultság embere volt, két kezi munkájával küzdött az Istentől rábízott család megélhetéséért úgy, hogy a rászorultaknak ingyen dolgozott. És Jézus, a fölséges Isten fia, aki a királyok királyaként egyszerű póri gyermekként engedelmeskedett szüleinek, pedig csupán egyetlen gondolattal bármit elérhetett volna az atyánál. Ám a szent családnál nem csak a gondok, nem csak a küzdelmek voltak kimagaslóak, hanem az együtt imádkozás is szóban és csendes elmélyülésben egyaránt. Na, kedves hallgatóim, ezt példázza a szent család számunkra. A családban az apa, az anya és a családtagok gyakorolják a keresztségi papságokat, a szentségek vételében, imádságban, hálaadásban, a szent élet tanúságtételében, az önmegtagadásban és a tevékeny szeretetben, fogalmazza meg a Lumen Gentium zsinati irata. A család a keresztény élet első iskolája. Itt ismeri meg az ember a kitartó munkát, az örömet, a testvéri szeretetet, a nagy lelkű megbocsátást, és mindennek előtt Isten szolgálatát az imádságban és az élet ajándékozásában, írja az új katekizmus. Isten nagyon jól tudja, hogy akár csak két világi ember között is nehézséget jelent a békesség maradéktalan megőrzése. A házasságban is, férj és feleség közt lehetetlenség az állandó békesség. Nos, épp ezért emelte Isten szentségi rangra a házasságot. Azért, hogy miként a szent család esetében is természet feletti segítséget nyújtson a házasoknak. És erre nem érv, hogy mégis vannak válások. Igen, vannak, vagyis sajnos létezhetnek, mert a szentségi házasság feltételezi a kegyelmi állapotot, vagyis a rendes, hívő életet, rendszeres ima, szent mise, szent gyónás, szent áldozás. Tehát a házasság szövetségének meglazulása nem a szentség hatástalanságának, hanem az élet szentségre való törekvés ellanyhullásának vagy hiányának ruható fel. Az ilyen elvárásokhoz pedig nem úgy kell hozzáállnunk, hogy úgy nem lehet élni, ha mindent a papok akarnak meghatározni. Testvéreim az Úrban, a recept a régi, melyet az egyház van hivatva hirdetni Jézus Krisztus evangéliumi útmutatásai alapján, és ennek magunk is utána tudunk nézni. Ha bármi hivatásba belekívánunk kezdeni, akkor azt már a legelején el kell döntenünk, hogy hülyek maradunk-e keresztségi kötelmeinkhez, vagy sem. Ezzel ugyanis nem csak az üdvösségünket kockáztatjuk, hanem a házasság szentségének az érvényesülését is a kapcsolatunkban. Jegyezzük meg, hogy a keresztény házasság személyek szövetsége a szentségben és szeretetben. A szeretetet elmélyíteni és megőrizni azonban csak az isteni szeretet képes, az a szeretet, mely a szentség révén a szívünkbe árad a Szentlélek által, aki nekünk adatott. Sajnos, ezzel szemben a házasulók sokasága alig gondolja át életre szólóan, hogy mire is vállalkozik. A kezdetek felszínes romantikus vágyaitól fűtött élményeiket tekintik állandónak és életre szóló zsinórmértéknek. Ezzel szemben a lelki és jellemi sajátosságok hitbeli kötődései kevéssé válnak a mélyebb megismerés és vonzalom meghatározójává. A holtodiglanra mondott igenyükben nem számolnak a majd addig felmerülő esetleges életviteli és anyagi gondokkal, a várandóságok a már nem vagy még mindig értetlenségeivel, az egészségben való fogyatkozás és az életkori sajátosságok következtében felmerülő hormonális, hangulati tényezőkkel. Ebből fakadóan változhatnak az inger küszöbök, eltolódhatnak az egymás iránti elvárások, így a kezdő mértékhez képest csalódottság, kiábrándultság lehet a következmény. Ezért a házasoknak törekedniük kell lélekben is megélni, értékelni az Isten minket egymásnak teremtett tudatosságát. Eszerint gondolkodniuk és dönteniük, mely persze nem nélkülözheti az önfegyelmet, a szentségekkel való rendszeres életet és a naponkénti közös imát. És erre nem lehet az a kifogás, hogy nem vagyunk mi szerzetesek. Mert dehogy nem. A házasság a legnehezebb szerzet, és minden azon múlik, hogy ragaszkodunk-e Istenhez vagy sem. Mert a döntésünk következménye nem csak az evilági dolgainkat, mondjuk a házasságunkat határozza meg, hanem az örök sorsunkat is. A gyóntatók vademekuma megerősíti ezt az alapvető hozzáállást a házasulandók tervei szempontjából. Így ír, hogy a házastársak bensőségesebben megértsék életszentségre vezető útjukat és küldetésüket, állandóan formálni kell a lelkiismeretüket, és el kell fogadniuk Isten akaratát házas életük sajátos területén, az élet érdekében. A házastársi szeretet közösség egységének két nélkülözhetetlen föltétele az evangélium világossága és a szentségi kegyelem, az eukarisztia és a bűnbocsánat által. E két szentség a házastársak mindennapi életében jelentős és üdvhozó, főként a hiteles szeretet követelményei és Isten tervének elfogadásának szempontjából. Idézet vége. Hasonlóképp fogalmaz a katekizmus is. A házasság szentsége kizárólagos köteléket hoz létre, melyben maga Isten pecsételi meg a felek beleegyezését, ezért a megkötött és elhált házasság soha nem bontható fel, a halált kivéve. Egy szó, mint száz. A házasságra alaposan készülni kell, de legkevésbé a próbaházasságokkal, mely a szentség gyalázása. Értsük meg! A szent család példájának követése a szentség követése, mely a házasságban a megtartó kegyelmeket biztosítja. Hiszen a legősibb emberi közösségre Isten áldást ad, és ez az áldás abban mutatkozik meg legvilágosabban, hogy az emberi szeretet az Istenéhez válik hasonlóvá, és életadásra képes. Isten megáldotta őket és szólt, legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Olvashatjuk a Teremtés könyvében. Az ember akkor jó ura a teremtésnek, ha hűséges ahhoz, aki minden, Istenhez. Tehát akkor, ha az élet ajándékozásával, az élet óvásával, kibontakoztatásával, tiszteletével, méltóságának megbecsülésével tölti be küldetését. Valójában a Szent Család követése a jó házasság titka, vagyis egymás megértése, kölcsönös segítése, a szeretetből fakadó türelem és a mindennapi közös ima. Higgyük tehát, hogy a házasság szentsége megadja a hívőknek azt a természet fölötti erőt, mely szükséges ahhoz, hogy jó harcot harcoljanak. A szentségi házasság túllépi a természetes házasság tragikusan véges határait, megszokás, egyhangúság és újabb párkapcsolat, mert Krisztus szeretete által megadja azt a végtelen és örök jelleget, amely után minden szeretet áhítozik. Szülők, ne féljetek a kockázatoktól! Az isteni erők sokkal hatalmasabbak a nehézségeknél. A kiengesztelődés szentségének hatása mérhetetlenül nagyobb a világban működő rossznál, miként az egyházatyák sem véletlenül nevezték a gyónást második keresztségnek. A romlás erőinél sokkal hatásosabbak a szentségek isteni energiái. Mindenek fölött összehasonlíthatatlanul nagyobb mindennél az eukarisztia ereje. Benne Krisztus eledelként, ő erőforrásként hagyta ránk magát, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Az élet, mely belőle jön, értünk van, tehát a házasokért, a szülőkért és a gyermekekért. Az eukarisztián kívül nem létezik más erő, más bölcsesség, melyel a szülők nevelni tudnák a gyermekeiket és önmagukat. És ennek tudatos ismerete nagyon fontos. Kedves hallgatóim! A katolikus anyaszentegyház annyira fontosnak tartja a családot, hogy az év utolsó vasárnapját a családnak szenteli, elénk állítva a szent családot az új esztendőben követendő példaként. Kedves hallgatóim! Isten áldotta boldog új esztendőt kívánok a Mária Rádió minden hallgatójának, kérve a Szent Családot, hogy a Szűzanya, Szent József és a Kisded Jézus adják áldásukat a magyar családokra. Köszönöm figyelmet!
Kedves hallgatóink, Begyik Tibor előadását hallották a Mária jelenésekről.
Ó, én édes jó Istenem!